A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 240. dicséretünk első versszakát énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Folytassuk Isten magasztalását a 62. dicséretünk első három versszakának eléneklésével. Az első vers így kezdődik: az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. A Máté evangéliumát folytatva a következő szakaszt a 11. fejezetből fogjuk olvasni, a 20. verstől a 30. versig terjedő szakaszban.
Akkor feddeni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodája történt, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsaida! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusnak és Szidonnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz alászállani. Mert ha Szodomában történtek volna azok a csodák, amelyek nálad történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Szodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked. Abban az időben így szólt Jézus: magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát nem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Az Úr tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük és szívünkbe fogadjuk. Gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy sebezhetőnek teremtettél bennünket. Hálát adunk neked azokért a pillanatokért, amikor merünk gyengék és esendőek lenni. Hálát adunk a kérdésekért, a kétkedésért, még akkor is, ha ezáltal olykor elbizonytalanodunk hitünkben. Hiszen te tudod, mekkora próba némelyünk számára hitelesen minden gondolatot, szót, lépésről lépésre megélve téged hirdetni, majd váratlanul rádöbbenni arra, hogy kevés az, amit magunktól mondhatunk. Rádöbbenni, hogy hiszen tőled kaptuk téged hívó gondolatainkat, s mindvégig te formáltad szavainkat. Keresztényként gyakran kérjük, hadd tudjunk kegyelmed által mi is adni másoknak. Kérünk, Segíts bennünket, hogy elfogadni is tudjunk, tiszta szívvel, alázatosan. Hordozz minket szeretetedben az előttünk álló héten is. Add, hogy hiába való félelmeink, kételjeink mögött mindig felismerjük a te vigyázó tekintetedet, és őszinte bizalommal mondhassuk, legyen meg a te akaratod. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Mózes 4. könyvéből olvasom, a 14. fejezet 20. verséből. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok, ahogy kérted. Amen. A 119. Zsoltár 30. versét énekeljük, jól meggondolom utamat. Isten igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a 20. fejezet 15. verséből. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Tegnap délután itt a templomban egy esküvőt tartottunk, egy olyan esküvőt, amelyre nagyon sokan eljöttek innen a gyülekezetből is, másik gyülekezetből is, családok innen-onnan, még a csillárokról is szinte emberek lógtak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép alkalom volt, a szeretetnek az ünnepe. Két fiatal összekötötte az életét, és elindultak egy közös úton. Én a magam részéről már-már úgy éreztem, mintha a mennyben lettem volna. És úgy gondolom, hogy ezzel nem én voltam egyedül így, hanem nagyon sokan itt a gyülekezetben. Ma délelőtt előjelet váltunk, és egy olyan kérdésről fogunk beszélni, ami egyáltalán nem ilyen vidám, sőt, ma délelőtt a pokolról lesz szó. Bevallom, én 7 éve vagyok lelkész, és még soha nem prédikáltam kifejezetten a pokolról, de most ez az ige szakasz következett Máté evangéliumának a sorozatában, és ugye az ige arra biztat minket, hogy ne hagyjunk el semmit az igéből. Én is ezért úgy döntöttem, hogy nem a könnyebbik utat választom, hogy az ige végéről beszéljek, arról, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, hanem most elővettem ezt a kérdést, hogy erről is legyen szó egy vasárnap délelőtti Isten tiszteleten. A kezdet kezdetén hadd mutassak néhány példát arra nézve, hogy a szószékeken hogyan szokott előkerülni a pokolnak a kérdése. Olyan példákat fogok mondani, amelyek úgymond végletes példák, és mindenképpen elriasztóak. Először hadd kezdjem azokkal a példákkal, amelyek így szerepelnek a vázlaton, jön a harag napja lánggal. Vannak olyan prédikátorok, akik úgy gondolják, hogy minden ige hirdetésben benne kell lennie a pokolnak. Ez szerves része az üzenetnek, ezzel lehet rávenni az embereket, hogy meneküljenek az Istenhez. Az az ige hirdetés, amelyben nem szerepel a pokol, az nem is ige hirdetés. Két példát szeretnék felolvasni. Az első példa a középkorból való, 1517-ből, közvetlenül a reformációt megelőző napokból, évekből. Johannes Tetzel, egy búcsú cédula árus, járt a Németországot és prédikált. Mindenhol arra próbálta rávenni az embereket, hogy vegyenek búcsú cédulát, így törekedjenek arra, hogy Isten megbocsássa a bűneiket. Az a prédikáció részlet, amit felolvasok, az nincs meg leírva egyetlen kódexben sem, de sok mindent tudunk ezekről a prédikációkról, és valaki összeállított egy nagyon valószínű formát. A Luther című filmből másoltam ki a következő részletet. Megégette-e már kezeteket a láng? Akár egyetlen megégett új is egész éjszaka fájdalmakkal gyötört, jól mondom? Képzeljétek hát, mikor az egész testetek lángol. Nem csak egy éjszakán át, nem csak egy hétig, de az örökké valóságon át, megkímél-e a kárhozat tüze minket az utolsó ítélet napján. Tetszel Jánosnak ez a prédikációja, ez nem volt egyedülálló abban a korban. A középkornak ez egy általános hozzáállása volt, így kell prédikálni. Megriasztani az embereket a pokollal, és utána felmutatni valamiféle formában a bűnbocsánat útját. Tetszel katolikus volt. Most hadd mondjak egy protestáns példát, ami egy fikarcnyival sem jobb, mint a katolikus példa. Az újkor leghíresebb prédikációját Jonathan Edwards mondta el 1741-ben. Ennek a prédikációnak a címe Bűnösök egy haragvó Isten kezében. Ezt egy olyan gyülekezetben mondta el, ahol szerette volna, ha minél többen hitre jutnak. Egy részletet olvasok ebből a prédikációból. Isten haragja ízzik ellenük, és kárhoztatásuk nem szunnyad. A pokol készen áll. A tűz elkészült, a kemence forró, és kész arra, hogy befogadja őket. A lángok forrón izzanak, a kard fényes, éles és fölöttük áll, és a pokol megnyitotta száját alattuk. Az ördög készen áll, hogy rájuk vesse magát, és magához ragadja őket abban a pillanatban, amikor Isten megengedi neki. Az övéi, lelkük a birtokában van, és az uralma alatt állnak. Az ördögök figyelik őket, mindenkor jobb kezük felől vannak, várnak rájuk, mint sóvárgó éhes oroszlánok, amelyek látják prédájukat. Amikor Jonathan Edwards elmondta ezt a prédikációt, és még ennél is több ijesztő dolgot tett bele, az emberek így kapaszkodtak a padjaikban, mert úgy érezték, hogy megnyílik alattuk a pokol, és féltek, nehogy belecsúszanak. Tehát ez a prédikációknak az egyik válfaja. Manapság kevesebb ilyennel találkozunk, sőt, lehet, hogy nem is hallottunk ehhez hasonlót, de tulajdonképpen nem lenne csodálatos, ha mégis találkoznánk vele. Évszázadokon keresztül ez volt a divat. Ez tehát az egyik szélsőség. A másik szélsőség az manapság uralkodik, ennek pedig az a jellegzetessége, hogy ne beszéljünk a pokorról. Egyáltalán ne beszéljünk róla, vagy azért, mert ez egy olyan téma, amit jobb nem feszegetni, vagy azért, mert az a meggyőződésünk, hogy pokol nem is létezik. Furcsa dolog, de vannak emberek, még templomba járó emberek is, akik úgy gondolják, hogy a pokol üres, és mindörökké az is marad. Megint hadd idézzek, ezt most már egy könyvből, 2012-ből, az elkövetőjét nem nevezem meg, mert nem akarom lejáratni, de annyit mondok róla, hogy egy jelenleg is praktizáló magyar református teológiai tanár. Ami engem illet, én nem tudok abban gondolkodni, hogy emberek ide kerülnek majd, mondja a pokorról. Amikor Krisztus alászállt az Isten nélküliség világába, megjelenítette ott Istent és megszüntette a kárhozatot. Tehát van egy ilyen tanítás is, egy ilyen vonulat, és sok helyen ezt hirdetik, hogy a pokol üres. Nem kell rá gondolni, ez már minket nem érint. Tehát a prédikációknak ez a két véglete létezik. Úgy gondolom, hogy manapság inkább ez utóbbira van hajlandóságunk. Ha nem is tagadjuk egyenesen a pokolnak a létét, de úgy nagyon ritkán szoktunk róla beszélni, mintha a Biblia nem is említené ezt a témát. És akkor most térjünk rá arra, hogy mit tanított Jézus a pokolról. Nem csak ez alapján, az egy igeszakasz alapján, hanem más igeszakaszok alapján is sok mindent összeszedhetünk ezzel kapcsolatban. Jézus tanításából kiderül egyértelműen, hogy a pokol létezik. Nem tudunk róla olyan nagyon sok mindent, de azt tudjuk, hogy létezik. Nem tudjuk, hogy hol van. Régen azt gondolták, hogy valahol a föld alatt. A régi görögök az alvilágot megtestesítették, Hádésznak mondták. A zsidóknál is volt valamiféle hasonló gondolat. Szinte minden népnél egy ilyen képzelet élt, hogy valahol a föld alatt van egy szörnyű hely, az a pokol. Hát a Biblia ezt igazából nem állítja egyértelműen. nem a föld alatt van. Nem egy másik bolygón van. Nem tudjuk, hogy hol van. Csak azt, hogy van. Nem tudjuk, hogy néz ki. Sokan próbálták már elképzelni a poklot. Megjeleníteni festményeken, filmeken. Valószínűleg a fejünkben is él egy ilyen teljesen általános kép, amint mondjuk az ördögök vasvillával fel alá járkálnak. Ott látjuk magunk előtt, hogy egy nagy üstben az elkárhozottakat éppen puhára főzik. Hát ezzel kapcsolatban a Bibliában egy szó sincs. Nem tudjuk, hogy hogy néz ki a pokol. Amit tudunk, hogy a pokol a vég nélküli bűnhődésnek a helye. Nem átmeneti állapot. Nem arról van szó, hogy valaki oda kerül, nagyon rosszul érzi magát, talán sokáig érzi rosszul magát, de aztán vége. A pokol örökké tart. Dantének az Isteni színjáték című könyvében éppen ezért azt találta ki az író, hogy a pokol kapujára a következő feliratot vésték: ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Itt vége. Senki nem reménykedhet, nem lesz jobb. Ez az örökké való bűnhődésnek a helye. És amit még tudunk a pokolról, hogy az elkárhozottak büntetése között lesznek különbségek. A legkönnyebb büntetés is szörnyű lesz. Aki oda kerül, az soha életében nem fog mosolyogni. Nagyon fog szenvedni. Hát ki az, aki úgymond a legkönnyebb büntetést kapja a pokolban? Hát az, aki talán nem is tudott arról, hogy eljött Krisztus, aki Isten nélkül élte le az életét, követett el kisebb-nagyobb bűnöket, magyarul az Isten nélkül élő emberek. Nagyon sokan kerülnek oda. Jézus megnevezte, hogy Tírus és Szidón lakóinak a többsége, hát nem ismerték az igét, nem ismertek ők semmit, szintén nagy részükben oda fognak kerülni. És sajnos ma is rengeteg emberről el lehet mondani, hogy nem ismerik az igét. Úgy élik le az életüket ezen a földön, hogy Istenhez semmi közük nincs. Hát az ő végük a kárhozat, a szörnyű ítélet. Ugyanakkor azt is mondja az ige, Jézus maga, hogy lesznek, akik még ennél is jobban fognak szenvedni. Mert vannak fokozatok a pokolban. Az ő büntetésük nem súlyos, hanem egyenesen iszonyatos lesz. Kikről van szó? Azokról, akik megismerték az igazságot, mégis szándékosan ellenálltak neki. Vannak ilyen emberek. Jézus azt mondta, hogy ott voltak például Korazin és Becsaida lakói, ahol Jézusnak rengeteg csodája történt. Nem bűvész mutatványokról van szó, konkrét csodákról. Amikor egy leprás egyik pillanatról a másikra meggyógyul. Ugye ez nem arról szól, hogy valaki be volt púderezve egy kis liszttel, mint hogyha poklos lett volna, és akkor ez úgy eltűnt róla. Nem egy ilyen modern amerikai gyógyító Isten tiszteletről van szó, ahol meg van beszélve egy egészséges emberre, hogy ülj ott, mintha béna lennél, aztán egyszer csak ugorj fel, amikor azt mondják, hogy meggyógyultál. Ezeket az embereket, ezeket a betegeket évtizedek óta ismerték. Jézus odament, mondott egy szót, és meggyógyultak tömegével. Hát nem az a természetes, hogy felismernek Jézusban egy isteni küldöttet? Legalább egy isteni küldöttet, ha nem is egyenesen az Isten fiát? Végis azt olvassuk, hogy ez a két város, illetve ezeknek a városoknak a lakosai a szívükben kemények maradtak. Megismerték az igazságot, mégis ellenálltak. Nekik súlyosabb ítéletben lesz majd részük. Nem tudom, hogy ma kire vonatkoztatható ez. De biztos vagyok benne, hogy ma is vannak olyan emberek, akik ismerik az igazságot. Mert értik a Bibliát, nem csak úgy elsiklik fölötte a szemük. Nem tartják mesének az ott leírtakat. Mégis azt mondják, hogy ez engem nem érdekel. Nekem fontosabb az, hogy most érezzem jól magam. Az Isten az hagyjon engem békén. Az ilyen embereknek, akik szándékosan állnak ellene az igazságnak, súlyosabb ítéletben lesz részük. A pokol tehát létezik. Ez Jézus tanítása. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Jézus ige hirdetéseiben a pokolnak nincs központi szerepe. Az előbb idéztem néhány prédikátort, aki úgy gondolta, hogy minden ige hirdetésben szólni kell a pokolról. Jézus nem így gondolta. Jézusnak az volt a célja az ő prédikációiban, hogy az embereket Istenhez hívja. De ő ezt nem azzal a módszerrel hajtotta végre, hogy ijesztgetem őket innen, hogy elmenjenek oda. Számára Isten nem egy menekülési útvonal volt. Hogyha csupán ennyi lett volna, akkor az emberek nem szerették volna meg Istent. Akkor csupán egy eszköz lett volna, akihez folyamodni kell, hogy ne kárhozzunk el. Ebben az esetben hol lett volna az Isten iránti őszinte szeretet? Jézus tehát nem vette elő úgymond túl gyakran ezt a kérdést, nem ez volt az ige hirdetésének a bevezetése vagy központi gondolata. Jézus arra helyezte a hangsúlyt minden ige hirdetésében, olvassuk el, hogy bemutassa az Istennel való kapcsolatnak a valóságát és szépségét. Szinte minden ige hirdetése erről szól. Ő nem negatív módon akarta Istenhez kergetni az embereket, hanem pozitív módon oda szeretgetni őket. Néhány példát hadd mondjak erre is. Szolgálatának kezdetén Jézus felment egy hegyre, oda gyülekezett egy tömeg, és Jézus elmondta a hegyi beszédet. Hogyan kezdődik ez? Boldogok. Jézus a boldog mondásokkal kezdte. Ezek az emberek távol Istentől, ott nyomorogtak, legalább lelkileg, talán még fizikailag is, és Jézus azt mondta, hogy itt van a lehetőség, most meghallgatnak engem. És elkezdte, boldogok a lelki szegények, boldogok ezek, boldogok azok, gyertek az Istenhez, ti is boldogokká lehettek. Egészen más az ige hirdetésnek ez a típusa. Olvasunk Jézusnak számtalan olyan példázatáról, ami az Isten szeretetét domborítja ki. Olyan formában, ahogy a zsidók azt el sem tudták volna képzelni. Ők mindig egy olyan Istenre gondoltak, aki ha jóságos is, de azért annyira mégsem. Ők úgy gondolták, hogy az Isten nem tud örülni az embernek, megkegyelmezhet neki, de úgy kifejezetten örülni, rágondolni, az nem az Isten dolga. Ez nem jellemző rá. És milyen példázatokat mondott Jézus? Ott van a gonosz szőlőműveseknek a példázata. Emlékszünk rá? A szőlőművesek kaptak egy nagy területet művelésre a gazdától. Isten a gazda. És ezek a szőlőművesek gonoszok voltak, visszaéltek ezzel az ajándékkal. Nem adták meg, amit meg kellett volna adniuk. És a gazda küldte a szolgáit újra és újra, mert türelmes volt. Nem akarta elkergetni, nem akarta megbüntetni őket. És némely szolgáját megverték, némely szolgáját megölték. Neki akkor sem az volt az első gondolata, hogy akkor most összeszedem a hadseregemet és elpusztítom őket. Végül még a fiát is elküldte, mert ez az Isten az ő szeretetéből türelmes. Olvasunk a tékozló fiúnak a példázatáról. Egy fiú, aki mindent megkapott otthon, és azt mondta, hogy kell a fenének. Itthon vagyok, szolgálok, hát mi ez nekem? Ez engem nem érdekel, én bulizni akarok. És elment. Elkérte a pénzt, jó sok pénzt kapott, és azt mind elherdálta. Aztán a végén már ott tartott, hogy disznókat legeltetett, a moslékjukból akart tenni, de még azt sem engedték neki. És egyszer csak úgy döntött, hogy hazamegy, hát még ha csak egy egyszerű munkásként fogad vissza az apám, az is jobb lesz. És mi a lényege ennek a példázatnak? Az, hogy amikor meglátja őt az apja, akkor odaszalad elé, és átöleli, és visszafogadja fiának. Hát mit árul el Istenről ez a példázat? Az, hogy Isten vágyakozik irántunk. Lehet, hogy nagyon eltértünk tőle, de ő akkor is vágyakozik utánunk. És amikor visszatérünk hozzá, akkor nem azzal kezdi, hogy na akkor most vegyük elő azt az utóbbi néhány évet, évtizedet, és akkor megszégyenítelek téged most mindenért pontról pontra, aztán majd itt leülhetsz a lábom mellé. Hanem arról szól, hogy szeretlek, fiam, itt vagy újra mellettem. Tehát Jézus ilyen példázatokat mondott Istenről, hogy érezzék az emberek, mennyire szereti őket. Jézus rengeteg embert meggyógyított. Testileg és lelkileg szenvedő embereket. Hát ez is miről szól, ha nem az Isten jó akaratáról. Így kezdte Jézus a szolgálatait. Felállt a názáreti zsinagógában, és felolvasott egy részt Ézsaiás próféta könyvéből. És ebben a könyvben le volt írva, hogy a messiást miről lehet majd felismerni. Hogy a vakoknak a szemét megnyitja, hogy a sántákat meggyógyítja, stb. Mert az Isten elküldi az ő messiását, aki jót tesz, aki közvetíti az Isten jóságát. És a legnagyobb dolog, amit Jézus bemutatott, az nem a szavai által tette, hanem a tettei által. Ez a Golgotai kereszt áldozat. Ha valami beszél az Isten szeretetéről, ha valami nagyon egyértelműen beszél róla, akkor az a kereszt áldozat. Néha talán bennünk is felütlik a gondolat, hogy nem szeret minket az Isten. Mert megnézzük az életünket, és azt látjuk, hogy itt is egy nehézség, ott is, meg amott is, és mi ez alapján szoktuk eldönteni, hogy most éppen szeret minket az Isten, vagy éppen haragszik ránk. De a Bibliából az derül ki, hogy ha ez alapján próbálunk ítélni, akkor tévúton járunk. Mert az, hogy mi történik velünk, hogy mit enged meg az Isten, azt ő bölcsen tudja, hogy mit miért. Ne ez alapján ítéljünk, az alapján ítéljünk, hogy mit tett értünk Krisztus által. Hogy eljött és meghalt értünk ott a Golgotai kereszten. Tehát Jézus nem riogatta az embereket a pokolla, hogy menjetek Istenhez és megmenekültök. Ő azt a módszert követte, ha szabad ezt a szót használni, hogy módszer. Egy igehirdetési stílus, hogy bemutatta az Istent, hogy milyen ez az Isten, hogy mennyire jóságos, mennyire kegyelmes, mennyire szeretetteljes, gyertek hozzá. Nézzétek meg az én életemet, én is mennyire boldog vagyok. Gyertek ti is, csatlakozzatok hozzám. És a harmadik dolog, amit Jézus úgymond a pokorról tanított, az az, hogy ő sajnálja az elkárhozottakat. Azt olvassuk, hogy ha kell, akkor ő ítél. A bűnnek kell, hogy legyen büntetése. Ha nem lenne, akkor ez a világ a feje tetejére állna. Ha soha nem érné utol a bűnöst a büntetése, akkor katasztrófa történne. Lesz egy nap, az utolsó ítéletnek a napja, ami a helyreállításnak a napja lesz. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy sok szempontból egy örömünnep lesz. Mert végre helyreáll az igazság. Amikor ez az igazság helyreáll, amikor a bűnösök megbüntettetnek, akkor Jézus ennek nem fog örülni. Tehát nem arról van szó, hogy na végre. Hát ezért építettem a poklot, hogy végre töltsétek már meg. Hanem arról van szó, hogy ti gonoszok voltatok, gonosz úton jártatok, és oda kerültetek. De én ennek nem örülök. Még az Ószövetségben olvasunk Istentől egy ezzel kapcsolatos kijelentést. Nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitakról. Tehát a pokol létezik, nincs központi szerepe Jézus ige hirdetéseiben, és Jézus szánakozik azokon, akik oda kerülnek. Erről szól egyébként ez a mai ige szakasz is. Jézus mindent megtett azokért a városokért, ahol annyi csodája történt. És a végén, amikor látta a keménységüket, akkor kifakadt, de nem haragosan. Nem arról volt szó, hogy akkor most elkezdelek titeket szídni szavakkal, aztán majd később követi a pokol, hanem ez kicsit olyan, mintha Jézus magában beszélne. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bécsaida, hát mennyire szerettelek volna titeket visszahozni, de ti kemények maradtatok. Jaj, mi lesz veletek? Ez nem a haragnak a hangja, ez a szánakozásnak a hangja. És végül szeretnék arról beszélni, ha már pokol, hogy mi köze Jézusnak személyesen a pokolhoz. Az apostoli hitvallásban van egy részlet, alászállt a poklokra. Ezt a heidelbergi K.T. református hitvallásunk úgy magyarázza, hogy Jézus egész életében szenvedett, de különösen is életének végén. És akkor fejeződött be számára ez a szenvedés, amikor a Golgotai kereszten meghalt. Jézus alá szállt a poklokra. Vannak keresztények, akik nagyon sokat szenvedtek, de Jézusnál többet senki nem szenvedett életében, és nem is fog. Vannak keresztények, akiket üldöztek és üldöznek mind a mai napig a hitükért, és fizikailag talán többet szenvedtek Jézusnál. Nemrégiben olvastam egy könyvet, ez a könyv a 17. századi japán keresztény üldözésekről szól. Gondolom, gyakran nem olvastunk még ilyen könyvet. Olyan eseményekről számol be az író, amiket szerintem el sem tudnánk képzelni magunkról. Összegyűjtötték a keresztényeket, és olyan módon végezték ki őket, hogy minél nagyobb fájdalmat okozzanak nekik. Voltak olyanok, akiket kivittek a tengerpartjára, bevertek egy nagy cölöpöt a földbe, és oda kötözték őket. És arra vártak, hogy amikor jön a dagály, akkor ellepje őket, és megfulladjanak. És ezek az emberek, ahogy jött a dagály, ott álltak a jéghideg vízben, órákon keresztül, amikor tetőzött a dagály, éppen úgy voltak, úgymond odaszerelve, hogy még a fejüket, ha nagyon nyújtózkodtak, akkor kiemelhették, és minden erejüket megfeszítve küzdöttek az életért. Az erősebbek több napot is kibírtak. A végén megfulladtak. Így akartak nekik kínokat okozni. Még egy ennél is kínokkal telibb kivégzés az volt, hogy összekötözték a keresztényeket, úgyhogy ne tudják se kezüket, se lábukat mozdítani, még a fejüket se, és a lábuknál fogva felakasztották őket egy pöcegödör fölé. És amikor felakasztották őket, akkor a fülük mögött ejtettek egy kis vágást, és abból a vágásból, abból a sebhelyből folyamatosan szivárgott a vér. És ott voltak megint csak napokon keresztül, és egyszer csak természetesen meghaltak. Tehát voltak emberek, akik fizikailag többet szenvedtek Jézusnál. De ha arra gondolunk, hogy a maga teljességében Jézus mennyit szenvedett, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a szenvedések semmik ahhoz képest, amit Jézus elszenvedett. Egyrészt ő is szenvedett fizikailag. Tudjuk, hogy mi mindenen mentő keresztül, hát megkorbácsolták. Hát, ha már valakit vertek meg, akár csak fakanállal is, tudja, hogy ez mennyire fájdalmas. Ha valaki esetleg már egy ostorcsapást is kapott, nem hiszem, hogy kapott bárki is, de talán mégis, hát az még fájdalmasabb. A korbács azt jelenti, hogy az ostorba belefonnak még fémdarabokat is, és azzal verik a másik embert. Jézust így megkorbácsolták, tövis koszorút tettek a fejébe, ilyen hosszú tüskéket belényomtak. Arra kényszerítették, hogy vigye a keresztjét, kilométereken keresztül, szögeket vertek át a kezén, lábán, és végül ott a kereszten megfulladt. Ugye tudjuk, hogy a keresztre feszítettek azért halnak meg, mert megfulladnak. Mert nem bírják tartani a testüket, lehúzza őket, összeszűkül a tüdejük, és megfulladnak. Hát Jézus fizikailag is rengeteget szenvedett, de ami ennél sokkal több, az a lelki szenvedése. Ugye amikor Jézus tudta, hogy már nincs sok hátra, amikor elkezdett imádkozni nagy csütörtök éjjel, akkor azt olvassuk, hogy vércseppeket izzadt. Ez a feszültségnek egy olyan foka, amivel megint csak azt mondom, hogy valószínűleg még nem találkoztunk. Olyan félelmet kellett átélnie. Tudta pontosan, hogy mi vár rá. És utána jöttek a nagy lelki pillanatok, amikor jön a tanítvány, a Júdás, és elárulja. Az a tanítvány, aki ott volt mellette 3 éven keresztül, aki látta az ő szeretetét, az ő kitartó munkáját. Ez a tanítvány érthetetlen módon ellene fordul egy kis pénzért. Aztán hallotta, mint egy másik tanítványa, aki tényleg szerette őt, Péter, megtagadta 3-szor. Ő is féltette az életét. A végén úgymond égre földre esküdözött, hogy nem ismerem ezt az embert. Esküszöm, hogy nem ismerem ezt az embert. És ezt ott a főpap udvarában mondta, ahol Jézus is hallotta, És Jézus visszanézett Péterre. Hát mi lehetett ebben a nézésben? Hát én nem hiszem, hogy csalódás, mert Jézus tudta, hogy erre ez be fog következni. Előre meg is mondta Péternek. Mégis az a fájdalom. Még te is elárulsz engem, Péter. Na jó, nem elárulsz, de megtagadsz. Aztán szembenézett a nagy tanácsnak a tagjaival, a vallási vezetők, a nagyok, Izrael bölcsei. És ott álltak ezek az emberek, és gonoszul hazudtak vele szemben. El akarjuk pusztítani, nem számít hogyan, el akarjuk pusztítani. Amikor ilyen izzó gyűlölettel találkozik az ember, az nagyon megviseli a lelkét. És ott a kereszten Jézusnak azzal is szembesülnie kellett, hogy nem csak ezek a vezetők fordultak ellene, hanem mindenki ellene fordult. Az anyám meg néhány követőjén kívül mindenki ellene fordult. Még azok is, akikkel jót tett, akik neki köszönhetik a gyógyulásukat. Mindenki, aki ott állt, gúnyolódott vele. Ha te vagy a Krisztus, szállj le a keresztre. Ezt mondtad, azt mondtad, na lássuk, hogy igaz volt, ott gúnyolódtak vele. Azokért, akikért ő felment a keresztre, akikért vállalta a szenvedést. És a csúcsok csúcsa, az közvetlenül a halál pillanata előtt következett el, amikor még az Isten is elfordult tőle. Nem azért, mert nem szerette, hanem azért, mert Jézus valóban magára vette a mi bűneinket, és amikor az Isten lenézett Jézusra, akkor nem azt látta, hogy itt van az én ártatlan gyermekem, hanem azt látta, hogy itt van az a bárány, az az áldozati bárány, aki hordozza a világ bűnét. Ő a bűnt látta akkor már, és elhagyta őt. Ilyen még azelőtt nem volt. Az Atya és Jézus öröktől fogva léteznek, a legszorosabb kapcsolatban. És Jézus eljött erre a világra, és meg kellett tapasztalnia azt, amit egy örökkévalóság óta soha, hogy szembefordult vele még a saját Atya is. Akármit is szenvedtek Japánban a keresztények, vagy akármit szenvedtek korábban, vagy később, semmi ahhoz képest, amit Jézusnak el kellett szenvednie. Ez valóban megfelel annak, amit a hitvallásban olvasunk, alászállt a poklokra. És azért nagyon fontos ez, mert ez nem olyan szenvedés volt, mint sok más embernek a szenvedése. Jézus ezt elkerülhette volna. Sokan mások nem kerülhették el. Akkor is megölték őket. Ha ezt mondták, akkor is megölték őket. Ha azt mondták, ha megígérték, hogy nem leszünk keresztények többé. De Jézusnak ez nem volt kötelező. Ő ezt önként vállalta szeretetből. És valóban azért tette, hogy helyettünk elszenvedje a kárhozatot. Hogy nekünk már ne kelljen azzal szembesülnünk, hogy úgymond tárva nyitva áll a pokol. Elkerülhetjük tehát a poklot, és a másik, amiért ezt megtette, hogy ugyanakkor megnyílt számunkra a menny. És ez sokkal több, mint pusztán az, hogy nem kerülünk a kárhozatba. Megnyílt a menny, megnyílt az Istenhez való út. Ahhoz az Istenhez való út, akiről ő egész életében prédikált. Akiről azt mondta, hogy ő az én szerető atyám, ő a ti szerető atyátok is. Tehát Jézus tanított a pokorról, nagyon sok mindent elmondott vele kapcsolatban, szörnyű hely. Én úgy gondolom, hogy még csak vicc szintjén sem jó, hogyha a pokollal foglalkozunk. Ez nem egy olyan dolog, amivel érdemes viccelődni. Ha valaki kiejti ezeket a szavakat, hogy pokol vagy kárhozat, akkor komoruljon el, mert itt olyasmiről van szó. Ugyanakkor látjuk Jézusnak a mindent felülmúló szeretetét, amelyel kiragadott minket onnan, és egyenesen a mennyei magasságokba helyezett minket. Hát adjunk hálát Jézusnak ezért a szeretetéért nap mint nap, és kövessük őt, és mi is hirdessük azt az Istent, akit ő maga hirdetett egész életében. Amen. Válaszoljunk Isten szavára a 365. dicséretünk 3. versét énekeljük el. pokorra értünk leszállál. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, Te mondtad, az igazság szabadokká tesz titeket. Köszönjük, Urunk, hogy egész életedben az igazságról beszéltél, akkor is, ha azt jó volt hallani, és akkor is, hogyha fájdalmas. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te beszéltél a Te atyádról, akinek a szeretete felülmúl minden emberi képzeletet, ugyanakkor beszéltél az emberi élet valóságáról, nyomorúságáról, és beszéltél a kárhozatról is. Urunk, Te látod, hogy mi legszívesebben elfordítanánk a fülünket, amikor erről van szó. Mégis köszönjük, hogy tisztogatod a látásunkat, a lelki látásunkat, és bemutatod azt a palettát, ami vár bizonyos emberekre, amely minket már elkerül, ha beléd vetettük a hitünket. Urunk, köszönjük, hogy Te megszabadítottál minket. Köszönjük, hogy vállaltad azt a sorsot, amelyet mi magunk nem lettünk volna képesek elhordozni. Köszönjük, hogy mindezt önként tetted, minden kényszer nélkül, kizárólag azért, mert szerettél. Hadd forduljunk, Urunk, hozzád nap mint nap. Segíts, hogy ne szürküljünk bele a hétköznapokba, ne feledkezzünk el a Te szereteted nagyságáról. Urunk, Te látod, mennyire könnyen másfelé fordul a figyelmünk, mennyire könnyen kizárólag azzal foglalkozunk, hogy mi jó nekünk, mi nem jó nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy veled is foglalkozhatunk lélekben, hitben. Beszélhetünk veled, kapcsolatban lehetünk veled, szolgálhatunk neked. Nagyon kérünk, hogy töltsd el a mi lelkünket, töltsd el önmagaddal, töltsd el hálával, azzal a megújulással, hogy neked szánjuk testünket, lelkünket. Kérünk, hogy Te járj előttünk, mint jó pásztorunk, mint szabadítónk, mint urunk, és kérünk, vezess minket a Te utadon. Nagyon kérünk, hogy adj vigasztalást azoknak a családoknak, akik elveszítették szerettüket a közelmúltban. Tudjuk, Urunk, hogy igazi vigasztalás egyedül nálad van, hiszen Te ismered a mi lelkünket, annak minden rezdülését, és Te vagy az, aki képes vagy úgy szólni, és úgy közel jönni hozzánk, hogy abból vigasztalás legyen. Köszönjük, Urunk, azokat is, akiknek nem szomorúságban, hanem örömben volt részük, azok, akik házasságot kötöttek. Kérünk, hogy az ő örömüket pedig sokszorozd meg, és mutass nekik utat az ő életükre nézve. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.